Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Vendégünk Fazakas Ágnes művészettörténész, az Aszterisk galéria tulajdonosa, és folytatjuk a beszélgetést.
Egy használati tárgynál hogy tud megállapítani az eredetiségét, a restaurálását? Egyébként, ha restaurálják, akkor elvileg talán nem is van le az értékében.
De.
Igen?
Segíts akkor. Minden sérülés drasztikusan. Uh-huh. Akkor is, ha ki van javítva.
Na de itt jön be egy, a sztori is, azt is akartam kérdezni, hogy utaltál rá, hogy fontos a tártörténete, és akkor a kérdésem az, hogy melyik, miért fontos a tártörténete, talán nem a legfontosabb szempont az esztétika, az egyediség, meg a jelentés. Tehát ezek milyen viszonyban vannak egymással?
Abszolút összefüggnek. Persze a szépség az egy nehezen megragadható, meg egy nagyon-nagyon szubjektív dolog, de azért van összefüggés, a között is van összefüggés, hogy ami ritkább, az drágább szokott lenni. Ezt egy kicsit megkavarja az, hogy viszont ami nagyon populáris volt, mert nagyon bevált, abból sokszor többet gyártottak. Viszont arra is nagyon sok manufaktúra tudatosan figyelt, hogy bizonyos nagyon igényes csúcsdarabokat ne gyártson túl. Tehát nagyon-nagyon kis szériába tartották. És ez ugye ez adta meg az értékét részben. Tehát a sztori nagyon sokszor szerves összefüggésben van az esztétikával, az értékkel. Ugye, hogyha nagymester csinálta, ha jelzett, nem szükségszerű, de azért nagy általánosságban akkor az egy dizájnban is egy nagyobb értéket képvisel.
Érdekes, a sztorinál én esetleg a tulajdonosi történetre is gondoltam, és itt
olyan is van, igen.
Vetném közbe, hogy van egy sérült tárgy, mondjuk egy sérült hamutartó, ám az egy nagy emberíróasztalán, híres emberíróasztalán állt, és véletlenül leverte, leesett a sarka, és akkor ez a sérülés akár lehet értékes is.
Igen.
Most én nem akarok itt értékelésbe belemenni.
Nem is mindenképp a sérülés szempontjából, de ez abszolút benne van. Sőt, még nem is kell, hogy az a tárgy legyen. Például vannak ilyen rézvázas kis asztalkák, általában valamilyen növényi motívum, bambusz, pálmafa, buzakalász, lilium, ezek Hollywood Regency dizájnok, tehát 60-as, 70-es évek, és messze a leghíresebb, és messze a legdrágább az a buzakalászos. Mert egy olyan volt Coco Chanelnek a nagyszobájában, Salvador Dalitól kapta ajándékba, úgyhogy a buzakalászos az mindig többe kerül, mint a pálmaágas verzió. Itt azért egy hosszú gyűjtői tradíció van, tehát egy tény, hogy egy elég széles skála van a minimum és a maximum között, de van egy észszerű értéktartomány. Ugye ma már az elmúlt 15 évre vissza tudod nézni az aukciós eredményeket, ebből sokszor félreértések születnek egyébként, ha mondhatom csúnyán, a laikus közönség szemében, mert apróságok nagyon nagy mértékben tudják változtatni egy tárgynak az árát, ami nekünk nagyon...
Mondasz rá példát?
Jelzette. Milyen a máza például, a mázas kerámiánál. Tehát nem mindenképp egy forma a meghatározó. Nagyon sokszor ugyanazt a tárgyat gyártották 60-70 éven keresztül. Nem mindegy, hogy az egy nagyon izgalmas az eredetiség kérdése azon a ponton, hogy ugye itt éljük azt a korszakot, amikor megjelenik a márka, a művészből designer lesz. Ezekből a jelzésekből van, amelyikből idővel logó lesz. Megjelenik a copyright. És mivel megjelenik a copyright, ezért azok a manufaktúrák, azok a dizájnok, amelyiket a mai napig gyártunk, hát azt lehet, hogy tegnap előtt csinálták, vagy lehet, hogy 1926-ban. És ugye sok tárgynál az is befolyásolja az értékét, hogy mennyire idézőjelesen eredeti.
Ez miért kell idézőjelbe tenni?
Mert eredeti az is, amit tegnap előtt csináltak, amennyiben a...
Ezt hogy kell érteni?
Hát amennyiben a Tonet vagy egy Knoll gyárt egy MR20-as csővázas széket ma, az egy eredeti MR20-as székek. amennyiben nem azok a gyárak készítik, akiknek erre licenszük, copyrightjuk van, akkor ez egy replika. Uh-huh. És az a replika az mindig olcsóbb. Nagyon sokszor nem rosszabb minőségű. Tehát, hogyha valami bevallottan egy replika, azon semmi baj nincs, mert hogyha nagyon tetszik nekünk egy tárgy, de annyi pénz nincs otthon, hogy a idézőjelesen eredetit vegyük meg, akkor még mindig a miénk lehet, csak nem lesz benne egy jel.
Mitől válik izgalmassá egy tárgy? Miből érzed úgy, hogy ezt meg kell venni? Most ilyenkor persze úgy gondolkodol el, mint magángyűjtő, vagy eleve a vásárló, uh-huh. leendő vásárlóira gondolsz?
Lehet, hogy ez a kezdeti lelkesedés, de én ezt nagyon szeretném megtartani. Nálam nincs kint olyan tárgy, amire a maga nemén belül nem tudom azt mondani, hogy ez egy jó tárgy. A maga árkategórián, stílusán belül. Nem azt, természetesen nekem is megvan, amit jobban szeretek, ami jobban tetszik, de nem szeretek kirakni valamit, ami mögé nem tudok odaállni, őszintén. Egyébként nálam is úgy kezdődött, hogy gyerekkoromban, meg később is, ami nagyon megtetszett, azt kezdtem el keresni. Ez szerintem mindenkinél így van, és ez az a világ, amiben ez így is működik. Tehát ezek arra készültek, ezek a tárgyak, hogy a szépségükkel megszólítsanak. És mint mondtam, nagy általánosságban azt fogjuk észrevenni, hogy ami igazán jobban tetszik, az kezd is fölkúszni a skálán. Ez a Art Deco Bauhaus, tehát ez a 20-as, 30-as évek korszak pedig szerintem egy nagyon-nagyon szerethető esztétika. Épp azért, mert egy sok szempontból nagyon modern esztétika, viszont nagyon-nagyon magas művészeti és kézműves végbeli értéket képvisel. Úgyhogy én így jutottam ki ennél a stílusnál. Egyébként korábbi tárgyaim is vannak, tehát Art Nouveau tárgyaim is vannak, meg későbbi, tehát második világháború utáni mid-century modern tárgyak is bőven vannak nálam, de igen, tehát szerintem az is meghatározza, hogy mi az a korszak, amivel ma úgy érezzük, hogy együtt tudunk élni.
Ezek a általad említett Art Nouveau, Art Deco, Mid-Century, ezek mennyire elterjedtek Magyarországon?
Ami a zsolnait illeti, nagyon. Uh-huh. Tehát nagyon sok zsolnai gyűjtőt ismerek. Szerintem azért az internacionális anyagban is elterjedt, azért van egy széles gyűjtőközönség. Én azért is szerettem volna ezt a fúziós helységet, hogy ne csak a gyűjtői kör legyen az, aki megszólítva érzi magát.
Beszéljünk a dizájnról, mert azt hiszem ez a dizájn kultúra.
Igen.
És
most jelenik meg.
Nekem van egy ilyen gondolatom, hogy jelentheti a művészet kommercializálódását, vagy valami teljesen újat. Úgy értem, hogy a dizájn a 20. században már szinte főcsapás irányá vált, önálló kreatív művészeti tevékenység.
Abszolút.
Vagyis hát a lábjegyzet önálló életre kelt, hirtelen kezd főszöveggé válni. Hogy látod ezt a kérdést?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Iparművészetről beszélünk. Az iparművészet az akadémiai művészetben mindig a futottak még kategóriába tartozott. Nekem volt bevezetés az iparművészetbe 1-2, ezzel igyekeztünk lefedni 5000 évet. Sok év. Úgyhogy ez mindig egy kicsit más műfaj, részben pont azért, mert még bonyolultabban jelentkezik a használatiság és a mondjuk úgy, hogy művészeti érték közti átfedés.
Egyszer egy iparművész professzor azt mondta, hogy a design az a tárgy és az ember közötti kapcsolatról szól.
Ez szerintem egy nagyon szép megfogalmazás, és nagyon találó. Viszont azzal, hogy azt az időszakot éljük, amikor hirtelen ha nem is a nagy közönségé, de kilép az egy-egy íróasztalt gyártunk a hercegnek kategóriából, és sokkal-sokkal több embert szólít meg, és ugye a művészből designer lesz ennek hatására. Tehát elindul ez az egész látásmód, ami a 20. 21. században felértékelődött. Igen, az ember és a tárgy közötti kapcsolat, az otthonnak egy újraértelmeződése, és ugye egy társadalomtörténeti változás is, hogy a polgársággal, a gentrivel megjelenik egy szélesebb réteg, aki már nem csak egy lábost meg egy ágyat akar otthon, hanem esetleg milyen az a lábas, meg a kandalló fölé rakunk-e egy vázát, milyen az a váza. Nagyon is megjelenik-e, és sok többek számára elérhetővé válik a szépség, az egyediség iránt igény. Ezzel az igénnyel tud kialakulni Isten igazából az, hogy egy személyes kapcsolatunk legyen azzal a tárgyal. Mert már mi választjuk a saját ízlésünknek, a saját hangulatunknak megfelelően, és ezt minden nap megéljük azzal a tárgyal.
Említetted, hogy milyen jól esik ránézni valamilyen tárgyra, mondjuk reggel. Nem billenti el túlságosan a lelkünket a tárgyak felé, tehát nem kezd-e uralkodni talán a tárgykultúra saját magunk felett. Szóval ezt, hogy látod ezt a kérdést?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert én sose gondoltam erre a területre így, pedig teljesen legitim. Azért itt nem a Mercedesekről, meg a Porsche-król, meg a Miele-sütőről, meg a Bang & Olufsen TV-ről beszélünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ez nem a rongyrázós tárgykapcsolat, amiről itt beszélünk. Ez a személyes kapcsolat nagyon sokszor úgy van, kitől kaptam ajándékba, milyen alkalomra vettem, örököltem. Sokszor erről van szó. Egy emlék, vagy ahogy tovább él a nagymama velünk. Szerintem itt egy sokkal inkább egy szubjektív értékről beszélünk. Ez a szűkebb értelemben vett birtoklásvágy. Attól még természetesen ez egy luxus, természetesen egy materiális világ. Igen, van benne birtoklásvágy, meg én is 3 különböző aukciós portálon van beállítva a Jean Barrault kereső szó, aki az egyik kedvenc művészem egyébként 10-20-as években lüstermázas francia kerámiákkal foglalkozott, tehát, de az tényleg egy olyan művészet, hogy szinte a kerámia csak egy hordozó, mintha a vászon lenne. Úgyhogy igen, van olyan, amit az ember keres, mert szeretném, mert annyira szeretem, hogy legyen nálam. Azért nem így szól erről. És a kommercializálódást azt pedig nem mindenképp mondanám. Egyébként van benne igazság. Nem csak azért szól ez egy szűkebb rétegnek, mert azért anyagi háttérre van szükségünk. Habár, mint mondtam, nem mindenképp a milliókra gondoljunk, mert nem. Hanem egy igény az, amit egy nagyon fontos szerepet játszik. Hogyha felkutatsz egy tárgyat, amit nagyon szeretnél, vagy sikerül jó áron megvenni, az egy olyan sikerélmény, hogy utána mindig úgy nézel arra, hogy ez az enyém. Őt én találtam.
Részben utaltál rá, de van úgynevezett, én vételálomnak mondanám. Ugye színészeknél van szerepálom. Nálad van-e egy ilyen, van-e vételálom? És ha van, akkor egy van, vagy kettő?
Nekem is megvannak a kedvenc műfajaim, és ez részben olyan, amit sose hittem volna. Nekem a kerámia az talán a legutolsó volt, ami ebből a világból magával ragadott. Most pedig már azért a lüstermázas kerámia elég előtérbe szorult a vételálmaim között, és a japán kloaszoni vázak nekem még a másik nagy szerelmem, ezek zománcozott vázák, hihetetlenül aprólékos és idegtépő munka, úgyhogy japánnak is kell ehhez lenni. És ilyesmiben vannak nagy vételálmaim. Itt ugye viszont nagyon sokszor hozzájön az, hogy hát időben sajnos hozzáértéssel, meg minél több időt tölt az ember ebben a világban, a vételálmai valahogy meg szoktak emelkedni árban. Van egy ilyen kellemetlen tendencia. És hát akkor azért figyelembe kell venni, hogy amikor kijön az alert az e-mailben, hogy na, a Jean Barrault van aukción, sajnos van az a pont, amikor meg kell győzni maga nagyon-nagyon nehezen, és néha elgondolkodom utána, hogy Ágnes, lehet, hogy azt a villanyszámlát előbb be kellett volna fizetni, de van egy pont, amikor egyszerűen el kell engedni.
Volt már egyébként, amikor nem tudta ellenállni, és mindenek fölé helyeztél egy tárgyat?
Hát, ha nem
mondjuk
is
a bejövő villanyszámlák terhére.
Ha nem is mindenek fölé, de volt olyan, amikor
tehát akkor túlszaladta a lehetőségeden szinte.
Igen, és az azért se jó, mert utána nem mindig tudsz úgy örülni neki, ahogy kéne.
Meg tudnád mondani, hogy milyen pluszt ad egy tárgybirtoklása?
Hát az, hogy veled van. Az én lakásomban 1920 és 2020 között minden van, ami készült, és erre vagyok a legbüszkébb, hogy szerintem nagy barátságban vannak, és ha bejössz hozzám, észre se veszed, hogy egy mennyire eklektikus környezetben vagyunk. Ami egyébként azt is illusztrálja, hogy mennyire szerves a fejlődés ezek között, a dizájntárgyak között. Nem lehet elvágni az Art Nouveau-t és az Art Deco-t, nem lehet elvágni az Art Deco-t és a Mid-Century-t, tehát egy folyamatos dizájnfejlődésről beszélünk, ami nem egy, tehát ne egy egyenes függvényt képzeljünk el, hanem valami kicsit körköröset. És amikor így mész haza, egy fárasztó, tehát egy pragmatikus célra törő nap után, az azért érzelmileg nagyon sokat segít, és másképp segít, mint hogy beülök a Porsche-ba is hazahajtok, mert tényleg otthon teremtő, mert tényleg egy személyes kapcsolat. És ez az a művészeti produkció, mert egyébként igen, komercializálódunk, tehát ugye gyártásról beszélünk, ami már való az otthonba, és amit szerintem lelki furdalás nélkül tudunk szeretni az otthonunkba. Ez a századfordulós és inkább 20. századi iparművészet, ez azért az, ami arra lett kitalálva, hogy otthon legyen, arra lett kitalálva, hogy egy kicsit otthonossábbá, kicsit szebbé, kicsit boldogabbá tegye a mindennapjaidat. Úgyhogy ez a helyén van, ha otthon van.
Ugye a galériában van gasztró is, tehát annak a kialakításával te foglalkoztál, vagy a te gyújtópontod a tárgyak voltak?
Amikor összeállítottam a profilt, azzal én foglalkoztam. Egyébként a szívemhez közelebb álló része, meg amihez a legnagyobb szakértelmet tudom hozzátenni, hozzáadott értéket, az természetesen a művészeti rész. Az eredeti étlapot én írtam. Van egy csodálatos bárunk, amiben égetett szeszpől, csak gin és whisky van. Azokat is én válogattam. Szerintem ma a gin forradalom idején a gin is, tehát a whisky meg abszolút, az szintén egy mesterség.
Ezért van
egy művészeti mesterség. Tehát a lepárlónak mestere van, nem csak alkalmazottja. Egy ilyen ital, egy szépen megválogatott 21 éves whiskyből, hogyha megiszok 4 centet, az megint csak egy élmény. És az megint csak több száz éves szakmai tudás és kultúrának a kicsike darabját iszom meg. És hogyha már ezt teszem, akkor nem mindegy, hogy milyen pohárból.
A poharakat is te válogattad?
Igen. Mindenben, ami ez az üzlet, benne voltam. Van egy csodálatos séfünk, Eskulics Zoltán, akinek most már azért eléggé átadtam a gasztronóbiában a stafétát, ha bár mindenről értesülnem kell.
Ezt akartam, hogy elengedte, el tudta engedni?
Nagyon jó helyre került a említett staféta, de nem, elengedni nem tudok semmit. Az enyém.
Ez milyen érzés egyébként?
Elsősorban rémisztő. Hát
de mi rémiszt
az embernek hirtelen vannak alkalmazottjai, ami egy függőségi viszony, tehát hogyha nem tudom hozni a minimumot, akkor nem csak magammal szúrok ki, hanem 6 másik emberrel. Azt nem akarjuk. Amikor nagy sokára, mert egyébként a felújításra pont ráfutottunk a Covid-ra, ez az üzlet, ez majdnem 3 évig felújítva, mint egy kacsalában forgó palota zárva állt, és aztán ugye most nyár végén nem a legjobb pillanat, én is tisztában vagyok vele, de már úgy voltam vele, hogy valamikor bele kell csapni, és akkor nyissunk meg, mert ez belátható időn belül jobb nem lesz. Uh-huh. Ez lehet, hogy csak az én pesszimizmusom. Adja Isten, hogy az én pesszimizmusom legyen. És hát ahogy említetted az elején, az első vállalkozásom nem a családomban sok sikeres üzletasszony és üzletember van, tehát nem áll ez annyira távol az otthoni légkörtől, de tőlem elég távol állt a vállalkozói lét. És hát amikor aláírtam az első munkaszerződéseket, igen, meg beszállítói szerződést, minden, és csak látod a nullákat ugrálni a szemed előtt, elsősorban rémisztő, mert felelősség a felelősség az számomra egy rémisztő dolog. De természetesen itt is az van, hogy amikor belépek az üzletbe, és egyet tudok érteni mindennel, ami ott megvalósult, és annyira én vagyok benne ebben az üzletben is, amikor valaki azt mondja, hogy szerencsére sokan mondják, hogy milyen szép, milyen jó hangulatúan lehet itt lenni, az akkor egy személyes sikerélmény. Ez egy kicsike vállalkozás, ez az egy üzlet. Itt nagy terjeszkedésekre nem nagyon készülök. Úgyhogy nagyon, nagyon kettős dolog. És rengeteg dologba bele tanul az ember egyébként, hogyha mindenben részt veszel.
Te szabadnak érzed magad, vagy mondjuk úgy, hogy lekötöttnek?
Hát ugye vicceskedve azt szoktam mondani, hogy röghöz kötött lettem, mióta ez megnyitott ez az üzlet. Nem tudok olyan könnyen meglépni, mint ennek előtte az útkeresésem során, amikor nagyon-nagyon elegem volt a létből, hát akkor foglaltam egy repülőjegyet Firenzébe, elmentem 4 napra, és utána egy kicsit szebb volt a világ, meg tűrhetőbb megint. Hát ez most már azért egy kicsit óvatosabban kell bánni ezekkel az akciókkal. Különösen úgy, hogy a régiség egy elég tulajdonoshoz kötött szakma. Nagyon nehéz úgymond egy helyettesítést találni magam helyett egy eladót, mert nem várhatom el valakitől, hogy ezt a teljesen internacionális és rengeteg műfajt átölelő gyűjteményt ezt csak úgy be tudja mutatni. És ahogy beszéltük, a sztori azért a legtöbbeknek fontos. Úgyhogy nekem kell ott lenni. Igyekszem is ott lenni. Néha egy kicsit frusztráló, nem nagyon, de hogyha belegondolsz, hogy ez az eljövendő éveidet fogja meghatározni, és nem csak most ezt a pár hetet karácsonyig, akkor azért egy felelősség. De egy megkötöttség nem csak negatív tud lenni. Tud benne egy bizonyosság lenni, ha dolgozol azon, hogy fejlődjön, hogy jobban beinduljon az üzlet, és hogyha ez idővel megvalósul, annak nagyon örülnék, és remélem, hogy ez ebbe az irányba is mozog. Úgyhogy ez is egy kettős dolog.
Tudnál más csinálni?
25 éves voltam, amikor szakítottam az akadémiával. Elég sokat kutakodtam és kerestem. Többek között, mint így 30 fele járó fiatal embereknél ez néha kialakul, rám is rám jött a világmegváltás, úgyhogy elvégeztem a pszichológia mesterképzést is, csak azért, hogy a végére rájöjjek, hogy ez hihetetlenül érdekes volt, de nem tudnám csinálni. Úgyhogy hát valószínűleg ezt fogom csinálni, és ehhez van érzékem csinálni. Tehát ebben most már belevágtam, elég hosszas keresgélés után, tehát nem volt nekem ez egy egyenes út, úgyhogy most már csinálom.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Fazakas Ágnes művészettörténész, az Aszteriszk galéria tulajdonosa volt.
Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.